Üdvözlöm Önöket, Ridel Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak! A Nemes Egyszerűséggel mai adásában olyan kérdésekről beszélgetünk, amelyek talán mindannyiunk életében jelen vannak, mégis ritkán merjük őket kimondani. Honnan jövünk, mit ad értelmet a hivatásunknak, és mit tart bennünket egyre bizonytalanabb világban, életben. Vendégem mai napon Sós Rita, aki a Focolare mozgalomhoz kötődve a hit, a közösség és az egység kérdéseit nem elméleti síkon, hanem megélt tapasztalatként éli és képviseli. Szervusz Rita!
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, köszönöm szépen ezt a meghívást, örültem neki.
Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmaznod, mi az a belső kérdés vagy keresés, amely végigkísérte az életedet?
Ez egy nagyon jó felvetés, és gondolkodóba is estem, hogy meg tudok-e fogalmazni egyetlen egy kérdést, amire az életem eseményeit fel tudom fűzni. Azt tudni kell, hogy egy elnyomó diktatúra alatt születtem, vallásos katolikus családba, és nálunk a hit természetes volt. Egy Gödöllő közeli kis faluban zajlott a gyerekkorom, Dánya falu neve, ahol a szocializmus alatt is megtartották az emberek a hitüket. Az első nagy fordulat az életemben akkor volt, amikor Pestre kerültem 1987-ben a Patrona Hungáriai Gimnáziumba. Ez a 8 katolikus gimnáziumok egyike volt, amit abban az időben engedélyezett az államhatalom. Nagyon izgultam előtte, hogy felvesznek, nem vesznek fel. Igazából csodaként éltem meg, amikor ez sikerült. Sokat imádkoztunk a családunkban a sikeres felvételért a szűzanyához. A Focolare mozgalom egyébként, ahol most vagyok, az is hivatalos nevén Mária műve, és azóta is úgy élem meg, hogy a szűzanya választott engem, és folyamatosan vezet. És sokszor megfogalmazódott ez bennem, hogy mi Isten terve velem, és mit jelent ez a fajta Máriához való kapcsolódás. A kérdést igazából nem egyszerű megfogalmazni. Azt hiszem, hogy egy egész életút kell ahhoz, hogy az ember tisztellása azt az isteni tervet, amiért megszületett.
Hát igen, a mai generáció azt talán kevésbé tudja elképzelni, hogy milyen volt 30-40 évvel ezelőtt katolikus családban felnőni, milyen atrocitások érhették az embert akár az iskolában is. Az embereknek többször van az életében különböző fordulópont, és a te esetedben volt olyan fordulópont, amikor a hit már nem elmélet, hanem egzisztenciális tapasztalattá vált.
Szerintem több ilyen volt. Például a közgázra jártam, és emlékszem, hogy volt egy pont, amikor nem voltam biztos abban, hogy itt a helyem. Folyamatos kudarcok értek, össze voltam zavarodva, hogy Isten mit akar tőlem, és az egyik félében egy vizsgám volt hátra, amin tulajdonképpen eldőlt, hogy maradok, vagy máshol folytatom az egyetemi tanulmányaimat. Emlékszem, hogy teljesen rosszul voltam a vizsga napján, nem akartam bemenni vizsgázni, zájulás kerülgetett, és akkor gondoltam, hogy felhívom a közösségünk egyik tagját, hogy imádkozzon értem, és végül is jó tételt húztam, nagyon jól sikerült a vizsga, ötöst kaptam, és úgy éreztem akkor, hogy ez egy nagyon konkrét visszajelzés volt Istentől, és azt akarta, hogy a közgázon folytassam a tanulmányaimat, és bízzak benne, és igazából én akkor tanultam meg, hogy mit jelent a végsőkig elmenni, emberileg majd hagyni, hogy Isten cselekedjen, amikor emberileg már nem látszik a megoldás egy helyzetre. És igazából nekem nem egy tapasztalatom van erről, hanem nagyon sok apró, ami folyamatosan zajlik és írja életem könyvét.
Egészen egyértelműen körülhatároltad, hogy neked mi a hitvallás, de azért azt hadd kérdezzem meg, hogy számodra inkább micsoda kapaszkodó iránytű, vagy akár kihívás?
Szerintem a három együtt igaz. Elég fura világban élünk, és én személy szerint úgy élem meg a mostani korszakot, hogy a világot összetartó erők megrendülni látszanak. Ha nem lenne ez a szeretett Istenben való hittem, én azt gondolom, hogy sokkal nehezebben tudnék megküzdeni az élet kihívásaival. Például volt egy korszakom néhány évvel ezelőtt, amikor az események úgy zajlottak körülöttem, mint hogyha valaki megpöckölt volna egy dominót, és sorban kezdtek egymás után után dőlni. Nagyon ijesztő volt ezt átélni, és minden egyes dominó dőlés után úgy éltem meg, hogy hát többet ennél már emberileg ki se lehet bírni, és akkor érdekes volt, hogy mindig jött egy újabb sok hatás. Bevallom őszintén, hogy akkor nagyon össze voltam zavarodva, hogy akkor most hol van Isten, mit akar ezzel tanítani, mert tényleg így összeomlani látszott az életem. De így visszatekintve érdekes volt látni, hogy Isten mindig küldött valakit, aki átsegített a nehézségeken. És én igazából ebből a történetből tanultam meg, hogy mennyire fontos a jelen pillanatot élni, és egyszer valaki mondta is nekem, hogy a mi Istenünk a jelen pillanat Istene, és igazából a jelenben tudunk vele találkozni.
Az életünket valóban végigkíséri folyamatosan különböző olyan találkozások, amikor akár mondhatjuk azt is, hogy egy kritikus helyzetben vagy nehézségben angyalok segítenek meg minket. Említetted a bevezetődben vagy az előbbiekben a fokolára mozgalmat. Úgy gondolom a hallgatók tudják, hogy miről van szó. Ugye a Mária műve ez egy nemzetközi szervezet. Tulajdonképpen a lényeg az egység megélése, a kölcsönös szeretet, és arra biztat minket, hogy a különböző világnézetű emberek a párbeszédet egymás között megtalálják. Te mikor találkoztál először ezzel a mozgalommal?
Nagyon régi múltam van a Fokolára mozgalomban. 1992-ben találkoztam a közösség tagjaival először. Abban az időben az idősebb hallgatók talán emlékeznek arra itt a 80-as évek végére, 90-es évek elejére, hogy tehát abban az időben kevés lelkiség volt még Magyarországon, és volt egyfajta spirituális éjség az emberekben annak okán, hogy az 50-es évektől a 80-as évekig tartó szocializmus nem igazán kedvezett a vallásgyakorlásnak, majd jött a rendszerváltozás, és a 90-es évektől kezdve az emberek egyre többre vágytak, mint a hagyományos vallásosság, de zárójelbe hozzáteszem, hogy ebben is nagyon nagy erő van, csak egyszerűen jött egy új korszak, és az emberek valami másra vágytak, és abban az időben meghívást kaptam egy fokolár és nyári táborba, ahol sok ember gyűlt össze, és az volt a cél ennek a tábornak, hogy úgy pihenjenek az emberek, hogy közben élik az evangéliumot. Emlékszem, akkor én ezt nagyon furcsán éltem meg, kamasz voltam, és nagyon erőltetettnek éreztem ezt az egészet, folyamatosan mosolyogtak az emberek, és engem ez nagyon sokkolt. De aztán elkezdtek bennem változni a dolgok, ahogy értelmeztem a körülöttem zajló eseményeket, és például abban az időben zajlott a délszláv háború, ugye egyre többet találkoztam a mozgalomnak a tagjaival, és egy alkalommal megkeresett egy korombeli lány, és azt mondta, hogy figyelj Rita, nem gondolod, hogy kellene nekünk tenni valamit a háborúban szenvedő emberekért? Arra gondoltunk páran, hogy kellene egy békekoncertet szerveznünk, és a koncertbevételét felajánlani az embereknek, a szükséget szenvedőknek. És emlékszem arra a pillanatra, hogy ez a szeretett gesztus, akkor engem ez annyira megérintett, ez a konkrét megnyilvánulás annyira magával ragadott, hogy éreztem, hogy ebben a közösségben van a helyem, és nagyon vonzott ez a konkrét szeretet, amit folyamatosan megtapasztalok azóta is a közösségünk tagjai között.
Az egyháznak van egy ilyen klasszikus kerete, ha szabad ezt mondanom, ugyanakkor a fokolárének a lelkisége egy picit más, és szerinted miért lett vonzó ez a mai ember számára?
A hagyományos vallásosságnak szerintem van egy nagyon nagy veszélye, nevezetesen, hogy szétválhat a hétköznapoknak a valósága és a vallásos esemény. Gondolok itt arra, hogy például egy misén vagy egy egyházi ünnepen emelkedett a hangulat, akkor az ember talán jobban átérzi Isten jelenlétét. Aztán bemegyünk a munkahelyre, ahol konfliktusaink vannak a kollégáinkkal, és akkor jön egy csomó krízishelyzet, és nem igazán érezzük azt, hogy keresztények vagyunk. Egy lelkiség viszont folyamatos mozgásban van, és ezáltal tud egy ilyen folyamatos istenélményt adni az embereknek. Hozzáteszem, ez nem csak a fokolára mozgalomra igaz, hanem bármelyik lelkiségre, amit hogyha élnek, akkor az egy nagyon erős belső forrássá tud válni, ami fent tudja tartani az embernek a lelkét, hogy ne süppedjen bele a hétköznapok szürkeségébe. Tehát És ezáltal például egy laikus hívőnek a munkahelye is az Istennel való találkozás szintere lehet, hiszen nem csak azért megyünk be, hogy fizetést kapjunk, hanem igazából Isten akaratát próbáljuk megvalósítani a saját munkánkon keresztül. Én legalábbis ezt így élem meg.
Mai társadalomnak az egyik betegsége az elmagányosodás, hogy az emberek egymással nem kommunikálnak, nem érintkeznek, jobb esetben csak különböző online eszközöknek a segítségén keresztül. A Focolare hogyan tud ezen szerinted javítani?
Igazából minden közösségre igaz szerintem, ahol van egy intenzív belső-külső élet, tehát a külső élet alatt itt a kapcsolatokra gondolok, tehát hogyha van egy intenzív kapcsolat a közösség tagjai között, akkor ez a hagyományos kereteket eléggé szét tudja feszíteni, hiszen gyakran találkozunk, mi megosztjuk a napi eseményeket, egymással SMS-ben, levelezési listán, de sokkal gyakrabban is találkozunk. Ugye sokszor az ember elmegy misére, nem is ismeri, hogy ki ül mellette, de egy közösségben azért sokkal inkább ki tudnak bontakozni ezek a személyes kapcsolatok. Például nálunk is sokféle csoport van, különböző rendű, rangú, életkorú emberek számára. Például van egy olyan ima csoport, akik minden délben azért jönnek össze, hogy a békér és a különböző emberi élethelyzetekért imádkozzanak. Azt kell, hogy mondjam, rengeteg megoldás érkezik ezekre a különböző élethelyzetekre, ami első ránézésre talán reménytelennek is tűnik. Például valakinek beindul a gyógyulása, vagy megoldódik egy családi dráma, vagy valaki éppen egy jó munkahelyet szerez, tehát vége láthatatlan igazából ezeknek a konkrét Isten tapasztalatoknak a száma. De van olyan is, azt azért elárulom, és ez néhány éve indult el a közösségünk tagjai között, hogy ne csak ezek a spirituális élmények kapcsoljanak össze bennünket, hanem például különböző életkorú emberek összejönnek egy lakásban, játszanak és beszélgetnek. Tehát, hogy ezeket a természetes emberi kapcsolódásokat is élik az emberek.
Ahogy itt elmondtad, gyakorlatilag leszűrhetjük azt is, hogy a hitvallás és a hivatástudat az gyakorlatilag nem egy összeegyeztetetlen dolog. Gyakorlatilag, ha jól értettem, akkor a Focolare ebben is segít. Hit hogyan segített téged a hivatásod felismerésében és újraértelmezésében?
Igazából ugye itt vannak különböző bűvös szavak, az egyik a hivatástudat, a másik a életstratégia, meg maga a hivatás is. Én egyébként azt gondolom, hogy egy keresztény ember számára is, tehát hogy mint a hivatás, mint a hivatástudat, mind az életstratégia jelen van az életben, sokszor maguk a keresztények is különböző életstratégiákat követnek, illetve családi megküzdési mintákat hoznak be a mindennapi helyzetükbe. Ezek, azt kell, hogy mondjam, nem mindig célra vezetőek. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogyha az ember belemer merülni a spiritualitásban, akkor nagyon sok inspirációt kap olyan helyzetekhez, ami nincs benne a családi gyakorlatban, és a közösségnek ez is egy nagyon nagy ereje, hogy a megküzdési stratégiáknak az eszköztár az jóval változatosabb, hiszen nem csak a saját stratégiám van benne, így a közösségi körforgásban, hanem a másiké is. És akkor ezért van az, hogy talán sokkal jobban tudunk reagálni bizonyos fájdalmakra, meg kihívásokra, és ez nyilvánvaló, hogy ez visszahat a hitre, hiszen ez erősíti az ember hitét. Valahogy nekem az a tapasztalatom, hogy az embernek a közösségben sokkal jobban erősödik a hite is, meg maga a hivatás tudata is.
Melynek talán egyik nagyon fontos eleme az is, hogy valahogy a fiatalokat is megszólítsuk, ami én úgy érzem, hogy a mostani korban ez egyre nehezebb. A fiatal generációk számára milyen nyelven, vagy hogyan lehet őket megszólítani, hogyan lehet a hitről velük beszélni, hogy ne egy idegen dologról legyen szó, hanem egy valóságos élő dolog.
Ez egy nagyon nagy kihívás, én azt gondolom, mert hogy van egyfajta elvallástalanodás Európában, ráadásul az online tér is szinte mindenkit beszippant, és ez nem csak a fiatalokra igaz, hanem valljuk be őszintén azért az idősebbeket is sújtja ez a probléma, és nagyon észné kell lennünk, hogy a személyes kapcsolatokat fent tudjuk tartani, és ne csak két okostelefont nyomogató ember üljön egymás mellett. Én azt érzékelem, hogy a fiatalok, de nem csak ők, nagyon vágynak a személyességre. Ez hatalmas felelősség a mai szülők részéről, hogy beszélgessünk a fiatalokkal, megosszuk a hétköznapi történéseinket. Én magamon tapasztalom, hogy ebben a dologban újra és újra kell kezdenem és megtérnem. Hitről beszélgetni fiatalokkal, de sokszor magunk között is azért nagyon nehéz szerintem, mert hogy rengeteg bálvány vesz bennünket körül, és ugye ez csábítja az embert, hogy olyan dolgokra figyeljen, ami mondjuk egy ilyen jó első érzést ad az embernek. És én egyszer hallottam egy nagyon elgondolkodtató mondatot, ezt Bíró László püspök atya mondta nekünk egy családi rendezvényen. Ez így hangzik, ez a bűvös mondat, hogy Istennek neve van, a vadállatnak száma. És rengeteget gondolkodtam ezen a mondaton, és hogy annyira számomra ez a mondat azért nagyon találó a mai korra, mert hogy nagyon jól kifejezi azt, hogy a közösség vagy a család dinamikáját a személyesség adja. Ugye erre utal lesz, hogy Istennek neve van. Ez azt jelenti, hogy személy, és nem az a fontos, hogy ki mennyi adományt fizet be az egyháznak, vagy hány csodát sikerül neki kiimádkoznia. Persze, ezek is fontos dolgok, meg van jelentőségük, de a hangsúly azért mégiscsak a szeretett kapcsolatokon van. Tehát valahogy azt látom, hogy a szeretet, tehát a személyesség mellett a hitelességet keresik az emberek, és ez igaz a fiatalokra is. És hát az önazonosság az egy nagyon fontos evangelizációs eszköz a mai világnak, hogy az ember tanúságot tudjon arról tenni, amit ő él. Tehát arról nem érdemes tanúságot tenni, ami az emberben nincs benne, de ami viszont benne van, az nagyon hitelessé tud válni a külvilág számára.
Első néhány mondatodban említetted, hogy Európa kulturális válságban van, és akkor nyissuk ki is az ablakot a világra, mégpedig arra, hogy Európa kultúrája, mondhatjuk nyugodtan azt, hogy egyfajta válságban van. Keresztény gyökerek és az identitás válságban van. Beszélhetünk-e még egységes európai kultúráról, vagy inkább párhuzamos világokról van szó?
Visszautalnék a francia forradalomnak a hármas jelszavára, a szabadság, egyenlőség, testvériségre. Ez egy nagyon szép gondolat, de hogyha belegondolunk, igazából ez a három elv együtt sose valósult meg. Akik ebben hittek, igazából egy új embert akartak definiálni, egy Isten nélküli embert, és Isten nélkül akartak fölépíteni egy ideális társadalmat. Sajnos a francia forradalom eszmeisége minden jó szándéka ellenére nagyon sokat rombolt, és ez a rombolás, én úgy látom, hogy nagyon érzékelhető Európán. Ugye a kultúránknak három nagy pillérje van, és ezek most megroppanni látszanak. Az egyik ugye a kereszténység, ez visszaszorulóban van, azért látjuk, a templomok kiürülőben vannak, pedig ugye ez adja a morális alapokat. Aztán azok a tudományos alapok, amit a görög filozófia hozott magában, eltűnőben vannak. Rendkívül erős a szakbarbárság, a tudományok alig tudnak szót érteni egymással, sőt, hiányzik a holisztikus szemlélet, illetve maga az ember szolgálata van eltűnőben a tudományokból. És a harmadik, ugye a római jog, vagy maga a jog, és félő, hogy lassan a jog alól is kicsúszik a talaj. Hát én úgy érzékelem, hogy amikor például, most mondok egy konkrét példát, hogy amikor például az uniós intézmények nem nyíltan kommunikálnak a hosszú távú céljaikról, hanem burkolt módon becsempészve rejtenek el gondolatokat, amit például politikai ellenfelek ellen lehet fordítani, vagy nemzetek ellen, vagy akár egy közösség ellen hat. Nekem egyébként úgy tűnik, hogy párhuzamos világok vannak körülöttünk, és ezek a világok nem ugyanazokat a morális elveket követik.
Igen, sokan mondják azt, hogy Franciaország ugye gyakorlatilag akkor szint megkeresztény államként létezne, amikor a francia forradalom lezárult, és hát ez így, mint egy vírus, így kezdett el terjedni Európában. Tehát beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag a keresztény gyökerek teljesen háttérbe szorulnak, vagy van-e még valamiféle remény, hogy ebben egy változás következzen be?
Nem tartom jó dolognak, hogy a kereszténység ennyire eltűnőben van, vagy háttérbe szorulóban van, és mert hogy feloldódnak nem csak az erkölcs, hanem a fizikai határok is, és ugye ebben a nihilben egyszer hallottam egy nagyon jó gondolatot, hogy ugye ahol űr keletkezik, ott az űr az nem tud sokáig önmagában meglenni, hanem ide mindig benyomul valami káosz, vagy valami más, és egy fogyasztásban kimerült és ellustult Európának ez nem biztos, hogy jó. Például tarol az ezotéria, ami nem ad egységes világképet, hanem egy ilyen összetákolt új pogány valami, amire igazából én úgy látom, hogy se családot, se országot nem lehet felépíteni. Én azt gondolom, hogy itt az idő, hogy Európa egy visszatérjen, és ezáltal újra is definiálja önmagát.
Hát igen, a társadalmi problémákat még talán fokozza még a Európának a migrációs politikája is, és azt tapasztalhatjuk, hogy teljesen más gyökerekkel rendelkező emberek telepednek le Európában, akiknek a kereszténység az nagyon messze áll, a keresztény felfogás, a keresztény irgalmasság, ahogy mondtad is. Mit tanít a Focolare mozgalom, hogy hogyan lehetne ezeket, vagy föl lehet egyáltalán oldani ezeket a különböző kultúrájú emberek közötti eltéréseket?
Ez egy nagyon jó kérdés, és de azt kell, hogy mondjam, én a közösségem belül látom azt, hogy nem csak tanítás van, egy ilyen elméleti meggyőződés van erről, hanem nagyon konkrét tapasztalatok is, mert hogy a közösségünknek az a meggyőződése, hogy a nagy világvallásoknak van egy közös aranyszabálya, ami így szól, hogy tedd azt, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, illetve ne tedd azt, amit nem szeretnéd, hogy veled tegyenek mások. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon biztató kiindulási alap, hogyha a különböző világvallások mondjuk komolyan veszik ezt az aranyszabályt, akkor ez szerintem biztosítja az emberek vagy különböző kultúráknak azt, hogy egymás fele közeledjenek. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom meg a közösségünk is a vallásközi párbeszédet, ez közelebb tudja hozni nem csak a vallásokat, hanem a nemzeteket. És akkor ugye ez az aranyszabály, de egyfajta egy reményt, hogy a nagyvallások szót tudnak érteni egymással. Ahhoz, hogy legyen egy közös európai lelki nyelv, szerintem először is a megroppant keresztény identitást kellene helyreállítani. Kik vagyunk, mit akarunk, hová tartunk. Hozzáteszem, hogy, és ahogy én látom, nem csak Európa szenvedettől a rogyadozó nihilista hozzáállástól, hanem maguk a bevándorlók is össze vannak zavarodva, akik ide jönnek, hogy egy gazdag kontinens hogy lehet ennyire üres, közömbös és enervált. Keresik a helyüket itt Európába, majd aztán felszívja őket egy olyan közeg, ami semmi értéket nem tud adni, vagy éppen hamis biztonságérzetet ad. Én azért hozzáteszem, hogy nem csoda, hogy rengetegen menekülnek a drogba, vagy a különböző erőszakos ideológiákba. Ugye utaltam arra, hogy a közösségünkben nagyon sok jó tapasztalat van, hogy a különböző kultúrájú vallású emberek hogy élnek együtt, de az a meglátásom egyébként, hogy ezeket a maguk realitásában kell látni. Ugye például, hogyha nézem a családot, ott is különböző emberek élnek együtt, és sokszor nagy kihívás egymással szót érteni. Na most a különböző kultúrákból érkező emberek esetében ugye ez a kapcsolat ez fokozottan terhet, hiszen sokszor ugyanaz alatt, a gesztus alatt mást értünk. Ugye jó hír, hogy azért a jó szándék mindenkiben ott van, viszont a békés egymás mellett élést tanulni kell, és meg kell tanulnunk kommunikálni egymás felé a sérelmeinket, de utána mindig újra kell kezdeni a szeretetben és a jelenre koncentrálni. Volt egy tapasztalatom, még 98-ban voltam Lopianóban, ez a Focolare mozgalomnak egy olyan mintavároskája. Igazából egy ilyen hatalmas nagy falusi környezetet kell elképzelni, ahol összejönnek a világ minden tájáról, és akkor próbáljuk élni közösen az evangéliumot. Mert most az volt a tapasztalatom, nem könnyű annak ellenére, hogy keresztények éltünk együtt, de hogy azt gyakoroltuk viszont, hogy minden nap újra kezdjünk egymással megbocsátani, rácsodálkozni egymás különbözőségeire. Például mi hatan voltunk egy szobába, volt két arab, egy argentin, egy brazil, egy izraeli meg én, úgyhogy nagyon izgalmas volt így együtt élni, de megvan ennek a szépsége is, hogy ugyanazt a dolgot mennyire különbözőképpen reagáljuk le. Nyilván, hogy amikor az embernek még nincs ebbe gyakorlata az elején, ez nagyon bosszantó tud lenni, hogy mennyire mások vagyunk, de utána így az életbe fokozatosan az ember megtanulja ezeket a különbözőségeket értékelni.
Ha egyetlen mondatot hagynál útravalóként, mi az, amit ma a legfontosabbnak tartasz kimondani?
Európát és az európai embert a kereszténység emelte fel és tette nagyjá, ezt nagyon fontos tudatosítani. Túl nagy a tét most akár a saját életünkről van szó, akár Európáról. Talán ez lenne a végső záró mondatom, hogy merjünk dönteni amellett az Isten mellett, akinél a szeretet mértéke egészen az önfeláldozásig tartott.
Az elmúlt percekben Sósitával beszélgettünk hitről, hitvallásról, közösségről és Európa jövőjéről. Kérdésekről, amelyekre talán nincs egyetlen jó válasz, de amelyek felvetése nélkül nincsen előrelépés. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Köszönöm szépen, Rita, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen én is a meghívást, és szép napot kívánok mindannyiuknak!
Hírek.